Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, még egyszer karácsony, hiszen ez a mai ünnep, amely parancsolt ünnep a megkeresztelt emberek számára, és a keleti keresztény testvéreink ezen a mai napon tartják a karácsonyt. A 4. században érkezett el ide Európába ez az ő ünnepi rendjük, és azért mondottam ezt így, még egyszer karácsony, mert mi már egyszer ünnepeltünk december 25-én, de hát nem lennénk magyarok, ha ennek az ünnepnek nem lenne egy sajátos magyar neve is, hiszen ennek az ünnepnek az általános világra nézve a neve Epifánia Domini, az Úr megjelenésének az ünnepe, mi magyarok azt mondják, vízkereszt. Azért a magyar elnevezések mindig találóak, mert ez a név arra utal, hogy a mi keresztény életünk a keresztséggel kezdődik, akkor, amikor megkereszteltek bennünket, akkor indult el a krisztusi utunk, aztán, hogy meddig jutunk ezen az úton, végig tudunk-e menni rajta, az már a mi hozzáadásunkon múlik, meg azon, hogy mennyire gondoljuk komolyan, hogy Isten segítsége nélkül keresztény módon ezen az úton nem lehet végig menni. Minden esetre most mi a magyar szokások szerint vizet szentelünk a Szent Mise elején. Egyébként a nagyobb templomokban, püspöki templomokban általában ünnepnapokon, meg vasárnapokon is vízszenteléssel kezdődik a Szent Mise, és meghintik az embereket ezzel a új szentelt vízzel, hogy emlékeztessen az a egy csepp szentelt víz a keresztség vízére, amelyben lelkileg megfürödtünk, megtisztultunk. Úgy most erre készüljünk, erre a vízszentelésre, és ezzel kezdődik ez a mai ünneplésünk. Könyörögjünk, kérünk mindenható Istenünk, hogy atyai jóságod áldja meg ezt a sót, te parancsoltad Elizeus prófétának, hogy sót keverjen a vízbe, és így adjon a víznek romolhatatlanságot és termékenyítő erőt. Kérünk Istenünk, hogy akárhová is hintik ezt a vizet, távozzék onnan a gonosz lélek minden cselszövése, és szent lelked jelenléte őrizzen meg minket mindenkor, Krisztus, a mi Urunk által. Mindenható örök Istenünk, te egész testi és lelki életünk ősforrása vagy, kérünk, áld meg ezt a vizet, amelyet nagy bizalommal kegyelmed ajándékaként használunk, hogy megnyerhessük bűneink bocsánatát, minden betegségünkből való gyógyulásunkat, és a gonosz lélek kísértéseiből való szabadulásunkat. Fakasz, Urunk, irgalmasságodból üdvösséget adó vízforrást, hogy szívünk mindig közelebb jusson hozzád, és minden testi-lelki veszedelemtől megmeneküljünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. kedves testvérek, hát a menekülés útjára még ráléphetünk. Ez nem az Isten előli menekülés, meg nem az élet útjáról való menekülés, hanem a világból való bizonyos menekülés. Hányszor panaszkodnak főleg ilyen vén emberek, mint én vagyok, hogy hát ez a világ olyan nehezen érthető már a számunkra, és oly nehezen elviselhető. Fiatalok még annyira bíznak a világban, meg önmagukban, hogy el is felejtik sajnos az Istent. Mi minden esetre egy másik utat választunk, Istenhez vezető utat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat, és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta. Te Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte el őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem is. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak, és lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek, bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjét és mirhát, mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérem, még egyszer ezzel kezdeném a mondani valómat, Még egyszer karácsony. Ahogy említettem, a keleti keresztények ma ünnepelik a karácsonyt, és ebben megint van egy kis figyelmeztetés is akár nekünk, hiszen ebben a második eseményben van egy olyan mozzanat, ami az első karácsony megünneplésekor, ami a mi karácsonyunk, ha mondhatom ezt így, nem szerepel. Ugyanis az első karácsony, az énekeink is mind erről szólnak, a messiás eljövetelét hirdeti meg a zsidó népnek. Jó, megérdemlik a zsidók, hogy ezt a kiváltságot kaphatták a jó Istentől, hiszen az egy Isten hitbe belenőttek, és az egyisten hitet megőrizték egészen Krisztus eljöveteléig, ezzel aztán az ő küldetésük valójában lejárt, de ez a második karácsony, a keletiek karácsonya, ugye azt jelenti, hallottuk, Jézus Krisztus az emberiségnek a megváltója, nem csak a zsidók megváltója, minden embernek a megváltója, persze az első karácsony is értelmezhető így, hogy az emberiség megváltója Jézus, ez természetes, de ez a keleti karácsony ezt kifejezetten hangsúlyozza, és ebben a mai világban egy sajátos üzenete van ennek, mert hiszen a keresztény üzenet, a megváltás jó híre, az minden embernek szól, hiszen minden ember az Isten gyermek, az egész emberiség, az Isten családja. És ebben a második karácsonyi elbeszélésben van egy új mozzanat, nem csak az Isten jött el a világunkba, hanem az emberek is megindultak. És ez egy új szempont. Ezek a napkeletiek, ugye a mai Irak területéről indultak el, napkeleti bölcseknek mondjuk, mágusoknak mondjuk, királyoknak mondjuk őket, három királyoknak, ez egyik se fejezi ki a lényeget, mert nem róluk van szó, hanem pontosan az van az egész elbeszélés középpontjában, aki miatt ők elindultak. Sajnos, ugye az emberiség nagyon kevésszer találja el, hogy milyen választ is kell adnunk az Istennek. Mert ugye egész karácsonyi ünnepkörben erről volt szó, hogy az Isten helyre állítja a világ rendjét. És a világ rendjét azzal állítja helyre, hogy elküldte az ő fiát, fölkínálja mindenkinek a megoldás lehetőségét, az új életnek a lehetőségét, csak mi emberek másképp gondolnánk a mi életünk megújítását, meg a világnak a megváltását is. Mi mindig királyt várnánk, hatalmat szeretnénk, pedig olyan egyértelmű az angyal üzenete, gyermeket találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Hát ott kell akkor keresnetek a megoldást, emberek. És valóban az Isten kifejezte ezzel a szeretetét, csak ebben a picin gyerekben nem olyan egyszerű meglátni a világ hatalmas urát, az emberiség megváltó Istenét, vagy ha így tetszik most, hangsúlyozzuk ezt, a béke fejedelmét. Pedig ebben a pici gyerekben, mint ahogy mindegyikünk aprócska újszülöttjében, hát bent van a lehetősége a nagyságnak, bent van a lehetősége az élet kibontakoztatásának, egészen természetes. Valahogy úgy, mint ahogy a földbe vetett magban, télidő van, bár nincs olyan nagyon hideg, még havat se láttunk itt a mi hazánkban igazából, de az elvetett magban a hó alatt is ott van a tavasznak az ígérete. Hát ugyanígy van ott ebben a kicsi gyerekben a Jézusi ígéret, az Isten üzenete úgy szeretett bennünket, hogy a fiát adja oda értünk. És ez alapvetően azt jelenti, ha ezt valaki megérti, akkor helyreállt a rend. Hiszen az emberi élet dráma, és ez az ünnep azért van, a karácsony azért van, és ott most tegyük hozzá azért húsvétot is. Húsvét azért van, mert ez az egyetlen út, ami karácsonytól húsvétig vezet, ez az egyetlen út, amely rendet teremthet ebben a világban. Nagyon, nagyon fontos, fontos ez az üzenet, mert ha az élet valóban dráma, akkor az emberi élet nem fordulhat tragédiába. Mert ez a újszülött gyermek, aki majd felnövekedik, nem csupán egy ünnepet hozott el nekünk, és nem csupán az emberi történelemnek egy szemlélője, aki biztat meg, bátorít bennünket, hogy gyerünk, 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 hanem valóban a mi életünket éli. A mi életünket élte, és ő a főszereplő az emberiség történetében, ha komolyan belegondolunk, és ettől kezdve az emberi élet isteni színjáték. Tehát ez a mai ünnep valamiképpen ezt a csodálatos ígéretet hozza, és ahogy mondottam, egy új mozzanat, mert megindulnak emberek, nem csak az Isten jön el, hanem elindulnak emberek, ezek a távolról eljövő, elinduló emberek, és nem óhajtom itt színezni azt, hogy mi minden történt velük az úton, mi volt Jeruzsálemben, Heródes házában, stb. Tudjuk, sokszor hallottuk már, hanem sokkal inkább arra kellene, testvérek, gondolnunk, hogy az ő útjuk a mi emberi útunk. Hiszen a mi emberi útunk, ha összetudjuk kulcsolni a kezünket, meg el tudunk jönni templomba, templomi közösségbe, akkor ez az út a mi útunk. Végeredményben az emberi élet pillanatától a halálig tartó út. És ha az ember ezen komolyan elgondolkodik, akkor valóban ezeknek az istenkereső embereknek a példája megszólíthat bennünket. Belegondolunk-e abba, hogy mi minden vár bennünket, embereket ezen az úton? És milyen válaszaink vannak nekünk ezekre a történésekre, amik érnek bennünket nap mint nap? És egyáltalán mennyire egyértelmű és világos számunkra, hogy hova tartunk? Mi a célunk? És bizony éppen ezeknek az embereknek a példájára mondhatjuk azt, hogy a mi célunk valóban az Isten. Jézus Krisztus, hiszen ő adott értelmet az életnek, és hogyha mi elindulunk felé, és találkozunk vele, és ez a találkozás valóban sikeresen megtörténik, akkor az ember új életet él. És valamiképpen olyan csoda történik velünk, mint ezekkel az utasokkal, akik távol keretről jönnek ide Jeruzsálembe és Betlehembe jutnak, és azt hallottuk, hogy leborultak ezelőtt a gyermek előtt, a körülményekről szó sincs, azt halljuk, hogy a ház fölött megállt ez a csillag. És megajándékozták a jövendőbelit, aranyat, tömjént és mirhát, a szívük aranyát, az emberi szeretetnek a tömjényét, és a minden emberi fájdalomnak a mirháját. És ezek az emberek, ahogy hallottuk, ezután a találkozás után ide Heródes vagy oda Heródes, másúton tértek vissza. Eszükbe se jutott, hogy Heródeshez menjenek vissza. Ők annyira okosak lettek ezáltal a találkozás által. Mennyire okosabbak lennénk mi is, ha igazán találkoznánk Jézus Krisztussal. Mennyivel kevesebb gondunk lenne. Mennyivel egyszerűbben tudnánk egy csomó problémát megoldani, nem könnyebben, de egyértelműbben. És bizony, ezek az emberek valóban a gazdag szívük nagyságával élték az életüket, meg tudták mutatni a szeretetüket az embereknek, meg tudták mutatni a tiszteletüket, a jó indulatukat az embereknek, és egyet tudtak érezni az emberek gondjával, bajával. Ez volt az ő jutalmuk, vagyis értelmes életet éltek. És valójában Isten a rendet ebben látja, hogy az ember fölismeri azt, hogy mi is az ő útja, mi az ő életének a célja, és ha ez tisztázódik bennünk, akkor egy új világ születik bennünk is, meg körülöttünk is. És csak egy szempontot hadd mondjak, ha már itt annyi szó esik Benedek pápáról. Benedek pápának a legnagyobb ajándéka, testvérek, erről kevés szó esik, bár ő a püspöki jelmondatával mindent jelzett, a püspöki jelmondata volt, ugye, az igazság munkása, az igazság szolgálója. És ez azért fontos, mert ez az egész életét meghatározta. Valójában 23 éves korában fogalmazta meg a maga számára az Istennel való kapcsolatának ezt a nagy igazságát, hogy ő az igazságnak a munkatársa. És eljut odáig, amit itt a halála előtti pillanatokban, az utolsó levegő vétel előtt még kimondott: Uram, én téged nagyon szeretlek. Micsoda életív! És ez az ember 23 éves korában tudott szembe menni egy teológiai modellel, mert a müncheni teológián, ahol ő tanult, Aquinói Szent Tamásnak a gondolatisága meghatározta az egész teológiának a légkörét, és egy pályázatot írtak ki, és ő egy pályázatot elnyert. Olyan zseniális volt ez a pályázat, hogy azonnal summa cum laude bevették disszertációjának, és doktorrá avatták, és ennek a pályázatnak az üzenete pontosan az, hogy ő az igazság munkása kíván lenni. Ennek a dolgozatnak az volt a címe: Az egyház Isten népe. És ezt a dolgozatot, bár Aquinói Szent Tamás ugye egyik legnagyobb, hát fantasztikus az a megközelítése és megfogalmazása, írásba foglalása az igazságnak, ahogy azt Aquinói Szent Tamás tette, és nem volt véletlen, hogy egy müncheni egyetemen, hát Aquinói Tamás, hát Európát az ő gondolkodása határozta meg teológiailag, és Ratzinger József Ratzinger, ez a fiatal 23 éves ember vette azt a bátorságot, hogy az egész egyetemnek a folyamával szembeszegüljön, és ő Ágostonhoz fordult. Szent Ágoston, az a másik zsenihez, ha szabad ezt így mondani, aki másképpen közelített az Isten misztériumához, és ebben a munkájában Ratzinger a következő kiindulási pontot választotta. Aquinói Tamás a nagy igazságokat gyönyörűen definíciókba foglalja. Ő így írta, hogy bezárja definíciókba. Ezek nagyon fontosak, hogy a misztériumnak, vagy a igazságnak a megfogalmazása az egyértelmű legyen. Nagy ajándék ez, de azt mondja Ratzinger, ez a fiatal ember, hogy az igazság az nem fogalmakban jön hozzánk, hanem az igazság, ha Istenről van szó, személy. És Szent Ágostonnak pontosan ez a gondolata ragadta őt meg, és azóta ez uralja a kereszténység Isten kapcsolatát. Ha értenénk, ha többet foglalkoznánk vele, sokkal könnyebb lenne kereszténynek lennünk. Ő azt mondja Ágoston, és emellett tette le a voksot Ratzinger fiatal emberként, és aztán az egész teológiájának és üzenetének, annak a sok-sok ajándéknak, amit köszönhetünk neki, ebből jön ki. Azt mondja, egy igazság van, az Isten. Az igazság pedig a szeretet. Ha nincs szeretet, akkor nincs Isten. Kész. Nem kell ragozni tovább a kérdést. És Ágoston ezt gyönyörűen ki is fejti, amikor azt mondja a főparancsolat, szeresd uradat, Istenedet, ez az első és legfőbb, a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És mit mond Ágoston? És ez világlik ki Ratzingernek a okfejtéséből, azt mondja, a parancsrendjén úgy van, az első az Isten szeretete, de a megvalósulás rendjében az első az ember szeretet. És hogy magyarázza? Hogyan szeretheti valaki az Istent, aki nem szereti az embertársát? Hogyan szeretheti azt az Istent, akit nem lát, ha azt, akit lát, azt meg nem szereti? Milyen pofon egyszerű logika. És az ember szeretet vezet el bennünket az Isten szeretethez. Hát ha mi gyarló, esendő emberek tudjuk szeretni egymást, akit látunk, akivel sok gondunk meg bajunk is lehet, de minden örömünk forrása is, innen lehet eljutni ahhoz az Istenhez, aki az igazság, aki a szeretet, és mindenre ez a magyarázat. Ha nincs igazság, akkor nincs világ. Ha nincs szeretet, akkor nincs élet. Kész. Lehet ezt rágni, lehet ezt így úgy csűrni, csavarni. Az igazság egyértelmű. Testvérek, ezt csak azért hoztam ide, mert ma annyit hallunk a 16. Benedek pápáról és vele kapcsolatosan, testvérek, ez volt az ő igazsága. Mindössze ez az egy mondat, és ebből bomlik ki az igazság, ebből bomlik ki a szeretet, a világ értelme, az emberi élet értelme. Köszönjük meg legalább ezen az ünnepnapon is ennek a csodálatos embernek. Én ezt magamban így szoktam mondani vele, ő a hitembere, ő az igazság embere, ő az Isten embere. Ha már ilyen példánk van, akkor segítsen nekünk ez is abban, hogy ez a földi élet valóban ne drámai legyen a számunkra, ne még kevésbé tragikus, hanem valóban legyen Isten és ember közös története, igazságban meg szeretetben. Hát legyen ennek a idei vízkereszt ünnepnek a mi számunkra ez az üzenete. Ha elfogadják, tehát látom, hogy nem nagyon érdekli ez az embereket, amiket én mondok, majd keresünk valaki olyant, aki talán jobban meg tudja szólítani a kedves embereket, és akkor talán több lesz a hit is, meg több lesz az igazság is, több lesz a szeretet is. Imádkozzunk ezért valóban. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Könyörögjünk, kérünk Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, nem megszokott módon kezdődött ez a szentmise, hát akkor már a befejezés is így történjen, ugyanis ezen a napon szoktunk házat is szentelni, lakást is szentelni, és most legalább ezt az imádságot elimádkozom, és vigyék a testvérek magukkal az Isten áldását az otthonaikba, hiszen nem olyan rossz lakótársa jó Isten, bár egy kicsit túligényes esetenként, de ugyanakkor békesség teremtő is, meg biztonságot adó is. Könyörögjünk. Kérjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, hogy áldja meg hajlékainkat és annak minden lakóját. Adja meg őrző angyalait, hajlítsa szolgálatára, fontolgassák csodás törvényeit, házunk, lakásunk lakói. Hárítson el tőlük minden ellenséges hatalmat, szabadítsa meg őket minden rettegéstől és háborgatástól, és őrizze meg őket hajlékukban, amely otthonuk, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és uralkodik Isten mind örökkön örökké. Amen. Hát kedves testvérek, akkor ilyen dupla áldással menjenek el, kevesen vannak, sok felé kellene elvinni az áldást. Egy kicsit a gazsi megszidott engem a szentmise előtt, hogy nem hirdettem ki, hogy ma ünnep van. Szerencsére védelmemre keltek a többiek, hogy én hirdettem. A bűnös én vagyok ennek ellenére, mert én nem szoktam úgy hirdetni, hogy parancsolt ünnep. Mert ha parancsból kell eljönni egy hívő embernek templom, akkor ne jöjjön el. Akkor maradjon otthon. Úgyhogy valóban ezt nem szoktam mondani, hogy kötelező és parancsolt ünnep. Hát az, ez a mai. De érdekes, hogy voltak olyan évtizedek ebben az országban, a rendszerváltoztatás előtt, amikor hangoztatás nélkül ezeken a napokon a templomokban nem fértek el az emberek. Hát visszapogányosodunk, úgy látszik. Az Úr legyen veletek. Harmadik áldással. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békében.
Istenem legyen.